rövidebb ideig üdültek itthon a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Országszerte napos száraz idő várható, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 30 és 35, késő este 12 és 21 fok között alakul. A következő napokban tovább folytatódik a kánikula. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Igazságos Kádár János. Fejezetek Csaplár Vilmos regényéből. Biszkup Bélát elfutott a méreg, ha arra gondolt, hogy megint kimaradt egy alkalom. Hiába vonultak be Csehszlovákiába a szovjetek, a kapitalisták élen az amerikai elnökkel csak prüszköltek, csattogtatták a fogukat, de nem haraptak. Tipródott, nem találta a helyét. Úgy döntött, kimegy a konyhába. Neki nem kellett hatalmas fagyasztó tér, mint a Cinege Lajosnak, csak egy szerény hűtőszekrény állt a sarokban. Kinyitotta az ajtaját, belesett. Kefírek, joghurtok sorakoztak a polcokon, mást nem is nagyon tartott. Pár darab sárgarépát megpucolva azért igen, azt szerette nasolni. Kiemelt most is egy zsenge darabot, beleharapott. Ropogott a fogai alatt, ahogy rágta. Misztikus érzés hatalmasodott el rajta. Pártmunkáshoz nem éppen illő. Ha üres volt a hasa, és mégsem evett, hanem csak mondjuk megivott egy pohár vizet, fél órára, egy órácskára megnyugodott. Tagjaiban kellemes zsibbadás áradt szét, az eljövendő események ígérete. Amikor minden kontinensen olyanok fogják kézben tartani a dolgokat, mint ő. A világ lakosai csak annyit dolgoznak, amennyit kedvük lesz. Mindenki olyasmit, amit szeret, mert az aljamunkát a gépek végzik majd. Igazság, jóság, szeretet uralkodik a földön. Az út ide a világforradalmon keresztül vezet. Beviharzott a nappaliba. Telefonált. Röviden beszélt, tulajdonképpen rejtjelesen, hogy a biztonságiak lehetőleg ne legyenek okosabbak, ha meghallgatják a magnetofonra vett hanganyagot. Az már kiderült, hogy szinte lehetetlen a fineszes Kádár János háta mögött kiterlelni valamit. Szerencsére a világforradalom ügyének akadtak szimpatizánsai az élet minden területén, így például egy szerszámgépgyár igazgatója a rendelkezésükre bocsátott egy kis irodahelyiséget, amit mindössze egyetlen ajtó választott el a legnagyobb üzemcsarnoktól. Igaz, a folyamatos dübörgésben egymás szavát sem értették, de erre nem is volt szükség. Papírlapokat adtak kézről kézre, írásban tanácskozták meg azt, amit kellett. A gyűlés végén pedig a lapokat télen egyszerűen behajították az irodát fűtővaskájába. Nyáron a kályhába begyűrt dokumentumot gyufa segítségével semmisítették meg. Most is, mint minden alkalommal, a néma készfogás után azonnal előkerült a papíros. Bevezetésként Biszkup Béla ismét leszögezte, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a világforradalom országonként külön-külön győzedelmeskedhet, még ha Moszkvában ezt vallják is hivatalosan, akkor sem. Mindenkit egyszerre nem figyelmeztethetnek a lelassult történelem veszélyére, nekik itthon kell megtenniük azt, amit a kommunista hitük parancsol. Méghozzá egy olyan országban, melynek első titkára addig-addig tűrte a Kovács elvtársi vágyak megszállottjait a vezetésben, még ezek a vágyak elburjánoztak. Az ország mind több lakosában visszhangra találnak. Csináljunk valamit azzal a virággal, firkantotta a lakos elvtárs. Komócsi Zoltán válaszul azt írta, hogy a virág lerágott csont. Az öccse, aki véletlenül épp följött valamiért Szegedről, így meg tudott jelenni, helyeselt. Németh Károly tanácstalanul biggyeztette a száját. Ott fogunk hírt adni magunkról, ahová a legnagyobb figyelem irányul, véste Biszkup Béla a lapra szálkás egyenes betűkkel. Minden szem a papír üres részére merett kíváncsian. Az embereket a legjobban az evés érdekli, fejtette ki világosabban. Csapásunk itt lenne a legnagyobb hatású, mindenképpen ezen a területen ajánlatos mozognunk. Nem sokára jön a szovjet mezőgazdasági miniszter. Én is a fogadó küldöttség tagja leszek. A napok. Közeledett Sapolnyikov, az új szovjet mezőgazdasági miniszter magyarországi látogatása. Egy reggel aztán a Ferihegyi repülőtéren a szovjet kormány egyik legfontosabb tisztviselője megjelent a lépcsősor tetején, a különgépe kinyíló ajtajában integetve, nevetve, és mind a 130 kilójával elindult lefelé. Biszkup Bélának a földbe gyökerezett a lába. Döbbenten állt, és csak állt, és csak állt. A hústorony miniszter mögött véget érni nem akaró hosszú sorban bújt ki a gépből a küldöttség, melynek minden tagja legalábbis dundi volt, ha éppen nem pacal. Az érkező és a fogadó küldöttség is bevágta magát a várakozó fekete autókba, és száguldottak, de nem oda, ahova a terv szerint először menniük kellett volna, az állami szállásra, hanem egyenesen a terített asztalhoz, amely egy másik állami vendégházban várt rájuk. Sapolnyikov még a reptéren úgy rendelkezett, hogy az első a gulyás. Az első a gulyás is volt. Utána következtek a különféle hideg vadpecsenyék, libamájjal, lazacsal megrakott tálak, és vodka, és bar, és orosz pezsgő, és a Biszku elvtárs jogkortja. Biszku Béla, akivel nem törődött senki, mert nem ivott, nem falt, a joghurt elfogyasztása után föltűnés nélkül távozott. A világforradalmat előmozdító kombinációk elszálltak a fejéből. Sápadtan, görbeháttal, behúzott nyakkal kullogott a gépkocsijához, és még odáig se volt kedve elmenni. Leült a parkoló betonjára, A sofőrök csak bámultak, hogy mit művel a Biszku elvtárs. Biszku Béla rájuk se hederített, nézelődött törökülésben. Egy csapat veréb röppent át az egyik bokorról egy másik bokorra, majd valamilyen hirtelen ötlettől vezérelve vissza az elsőre. Ott se volt sokáig nyugtuk, az egyik ugrott egyet, fölemelkedett a szárnyaival, a többi meg követte.
Verebek,
mondta Biszku Béla a verebeknek mély megvetéssel. Ezt még nem hallotta a sofőrje, nem ért annyira közel, de azt már igen, amikor hozzátett még valamit.
Verebek vagytok ti a világforradalomhoz képest.
Rosszul van a Biszku elvtárs?
Biszku Béla felelet helyett a karját nyújtotta.
Segítsen föl!
Nagyon készségesen talpra állította őt a sofőr. Haza is szállította őt, mert Biszku Béla ezt kérte. Rosszul lett, csak szégyelli, gondolta a sofőr, habár a visszapillantó tükörből figyelve nem tűnt föl rajta semmi rendkívüli, nem látszott betegesebbnek, mint máskor. Az eset híre természetesen eljutott Kádár János fülébe. Amikor a titkos szolgálat referense a jelentésből felolvasta neki, milyen szavakkal illette Biszku elvtárs a csivitelő, röbdöső madarakat, Kádár János csak ennyit mondott az íróasztalára mutatva.
Tegye le az elvtárs, majd később foglalkozom még vele.
Foglalkozott is. Pár nap múlva behívatta a szobájába Biszku Bélát.
Rendbe jött, Biszku elvtárs.
Hivatalos beszélgetésben mindig magázódtak. Biszku Béla biccentett. Kevés volt, mint a legtöbb tudományosan táplálkozó ember. Tekintete rátévett Kádár János kigombolt zakúja alól domborodó kis pocakjára.
Én makkegészséges vagyok.
Ajánlom is, mert számítok magára. Foglaljon helyet.
Meglepődött a Biszku Béla, mert ő viszont mindent feltételezett, amikor közeledett a Kádár János szobája felé, csak ezt nem. Kádár János eddig jobban mellőzte a világforradalmiakat, mint a Kovács elvtársi vágyaktól megszállottakat. Oda nem engedte volna őket még a kormány rút tájékára sem. Vajon mi történt?
Változtatni kellene bizonyos dolgokon. A szovjetek megtesznek mindent, amit tudnak a világméretű harc terén, de leterhelik őket a saját problémáik. Alkalmam volt szót váltani a miniszterükkel, a Sapolnyikov elvtársal. Már csak a külseje alapján is biztosra lehető, hogy szívügye a mezőgazdaság. Kár, hogy a Biszku elvtárs nem tudott vele érdemben tárgyalni.
Az utóbbi mondatok alatt a szobában ide-oda sétáló Kádár János hamiskás grimaszt vágott. Biszku Béla pedig konokon rejtőzködően nézett maga elé.
Ne kerteljünk! Attól, hogy a világforradalom elszórtan országonként győzedelmeskedett, tétovává váltunk. Mindenki a maga boldogulását keresi. Lassan elfelejtjük, hogy ez nem elég. Néha elgondolkodom, hová vezet ez?
Kádár János kinézett az irodája ablakán hosszasan, mintha nagyon-nagyon messzire látna egészen a világforradalom győzelméig.
Az foglalkoztat, hogy vajon elrontottuk-e valahol? Vagy ennek így kellett lennie? Ha viszont így kellett lennie, lehet, hogy csak eddig kellett így lennie, és majd most rontjuk el. Mert nem csak az okozhat bajt, ha valamit gyorsítani akarunk, holott a termelő erők és a termelési viszonyok adott helyzetében nem lehet, hanem az is, ha lelassul az, ami folyhatna gyorsabban.
Kádár János megint kitekintett az ablakon, úgy számított, hogy erre most már reagál a Biszku Béla. Mivel mégse árult el semmi lelkesedést, pár pillanat töprengésteli csönd után Kádár János szólalt meg újra.
A Biszku elvtárs sok mindenben nem értett már velem egyet. Például abban sem, hogy mit kezeljünk belügyként. De biztos vagyok benne, hogy abban, amit most mondok, egyetértünk. Kicsi ország vagyunk. Miért ne lehetnénk a féle kísérleti laboratórium, ahol kipróbálják azt, ami nagyban túl kockázatos lenne. Ha viszont sikerül a kísérlet, az már egészen más helyzet.
Kádár János észrevette, hogy Biszku Béla bólint. Hirtelen rápillantott a karórájára. Szívélyesen kézfogásra nyújtott karral odalépett Biszku elvtárshoz, akinek persze ahhoz, hogy elfogadja Kádár János kezét, föl kellett állnia.
Nem is tartóztatom tovább, Biszku elvtárs. Tudom, már alig várja, hogy munkához láthasson.
A megzavarodott Biszku Béla még fogta volna Kádár János kezét, de az elengedte az övét.
Végeredményben mivel is bíz meg engem a Kádár elvtárs?
Nem beszéltem elég világosan. Dugják össze a fejüket a Komolcsin elvtársékkal, és a következő politikai bizottsági ülésre dolgozzák ki, milyen változtatásokat látnak szükségesnek a mezőgazdaságban. Ha megtetszik nekünk az, amit gondolnak, átültetjük az egészet a gyakorlatba.
Ez már volt valami. Biszku Béla olyan sietve távozott, hogy még az ajtót is rosszul csukta be maga után. Nem is látták egymást a következő politikai bizottsági ülésig.
Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Biszku Helyei László. Sofőr Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és legutóbb 2012. június 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Thank you.